Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Szeretettel köszöntöm az Istent kereső testvéreimet. Ebben a bevezető énekben erről az egyetlen emberi lehetőségünkről van szó, hiszen a Biblia tanítása szerint, aki keresi az Istent, az már jó úton jár. És aki meg is találja az Istent, az boldog. Ugye azt is tudjuk, hogy aki az Istent megtalálja, a másik emberben találja meg az Istent. Hiszen Isten nem látjuk, Isten nem szól hozzánk emberi szóval, a másik embert és benne az Istent látjuk. A másik ember szól hozzánk, és benne az Isten. Ezen a mai napon egy nagyon kedves testvérünk, egy nagymama ünnepel. Mégpedig egy boldog nagymama. Oly sokszor találkozom fájdalomtól elgyötört és szomorú nagymamákkal. Mégpedig azért, mert unokátlanok. Azért boldog nagymama ünnepel ma, mert ő megkapta ezt az ajándékot. Sok-sok unokát. És éppen ők jelentik az élete beteljesedését. Mi itt a Földön oly sokszor szeretnénk valamiképpen az életünk teljességét megtapasztalni. Így is, úgy is lehetséges ez természetesen. De az igazi, amikor egymásban tapasztaljuk ezt meg, amikor a megszületett gyermekekben, unokákban tapasztaljuk ezt meg, ők viszik tovább az életet. Egyébként minden más, amit elérünk, és ami talán az életünknek ígéretes napokat jelentett, boldogságot, ezek is fontosak, természetesen. De ez mind elmúlik. Egyedül a megszületett utódok viszik tovább az örökséget. Ünnepeljünk együtt, keressük együtt az Istent, találjuk meg egymásban az Istent, és legyen sok-sok örömünk, hiszen minden megszületett életben az Isten érkezik el hozzánk. Tartsunk bűnbánatot. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vakkoldus, Tímeusz fia, Bár Tímeusz, ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Többen szóltak neki, hogy hallgasson. De ő annál hangosabban kiáltotta, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és így szólt. Hívjátok ide! Oda szóltak a vaknak, bátorság, gyere, téged hív. Az eldobta köntösét, fölugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte, mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt felelte, mester, hogy lássak. Jézus erre így szólt hozzá, menj, a hited megmentett téged. Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Az élet megmentéséről van szó. Jézus ezért jött, hogy nekünk embereknek segítsen abban, hogy emberhez méltó életet élhessünk. Úgy tűnik, hogy ez magától értetődően nem bontakozik ki. Úgy tűnik, hogy csupán emberi szempontok nem elegendők ahhoz, hogy az ember teljes emberi életet élhessen. Nagyon fontos, pontosan az elmúlt vasárnap után ezt a kérdést megint a figyelmünk középpontjába állítani, hiszen múlt vasárnap volt missziós vasárnap, ami ugye azt jelenti, hogy az egyház missziós egyház, tehát mi, akik itt vagyunk, mi alkotjuk az egyházat, nekünk mindegyikünknek missziós küldetése van, elküld bennünket az Isten, és azt hiszem, hogy mindenki vállalja is ezt a küldetést, ha valóban találkozott Jézussal, mert ez feltétele. Szóval nem lehet misszionálni anélkül, hogy az embernek ne legyen egy meggyőződése, amely a Jézussal való találkozásból származik. És ahogy itt hallottuk ebben a történetben, hogyan történik a megmentés? Úgyhogy az ember hitre jut. Menj, a te hited megmentett téged. Mondja ennek a vak embernek Jézus, amikor meggyógyítja. Azon is el lehetne gondolkodni, talán egy-két mondat erejéig álljunk meg itt, hogy mennyire gondoljuk tudatosan, komolyan a mi missziós küldetésünket, mint egyház. Különösen akkor, amikor egész Európában visszaszorulóban van a kereszténység, most Afrikában újra felvirágzik, egyébként sajátos hullámzás ez a történelemnek, hiszen 2000 évvel ezelőtt Észak-Afrikában virágzó keresztény közösségek vannak, ma legfeljebb turistákat visznek el Egyiptomba, Szíriába, Libanonba, Irakba, Iránba, ahol keresztény emlékeket lehet találni, aztán századok teltek úgy el, hogy szinte eltűnt teljesen ez a kereszténység, és ma Afrika, nem annyira Észak-Afrika, hanem Közép-Afrika a kereszténységnek, talán mondhatom így, hogy gyümölcsös kertje. Teremnek a gyümölcsök, és legnagyobb mértékben növekszik az egyház. Az elmúlt 100-200 évben, főleg Dél-Amerikáról mondhattuk ezt el. Sajnos itt Európában, mintha visszaszorulóban lenne a kereszténység. Talán a missziós küldetésünkkel magyarázható ez, illetve annak a nem teljesítésével. Hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden népnek, akkor ez nem földrajzi szempontokat figyelembe vevő küldetés, hanem társadalmi szempontokat vesz figyelembe Jézus, menjetek el mindenkihez, minden emberhez. Nagyon félve mondom, mert ilyet nem is szabadna mondani egy templomban, meg egyáltalán egy hívő ember ajkán ez meg sem születhet egy ilyen szó, elmenni azokhoz is, akik nem számítanak nekünk. Vannak ilyenek? Sajnos vannak. És már ez is pontosan azt jelenti, hogy a missziós tudatunkkal baj van. És menjetek el azokhoz is, vannak ilyenek? Vannak. Ők még többen vannak, akik keresztbe tesznek nektek. Akik nem szeretnek benneteket. Akik más eszméket vallanak. Ő hozzájuk is. Menjetek el. Mindenkihez. És miért? Miért? Azért, mert a hitetlenség vakság, a bibliai vakság hitetlenséget jelent. Átvitt értelemben kell ezzel a kérdéssel foglalkozni. Vakok vagyunk Jézussal kapcsolatosan. Nem ismerjük fel, nem látjuk be Jézusnak a szerepét, Jézusnak a küldetését az emberiség életében. Miközben mindenki arról a vágyról tesz tanúbizonyságot, amely vágyat beteljesít Jézus. Miközben mindenki arról beszél, hogy arra van szüksége mindegyikünknek, amit Jézus tanít, és amit Jézus a példájával bemutat, mégse látjuk be, hogy Jézus a megmentőnk. Vakok vagyunk egyébként egymással kapcsolatosan is. Előítéleteink vannak emberekkel kapcsolatosan. Osztályozzuk az embereket. És aki a mi megítélésünk szerint nem pozitív, azt nem is látjuk. Tudni se akarunk róla, vagy, Uram, bocsá, rosszat tételezünk fel róla, és arról a rosszról beszélünk, amely meg is jelenik az ő életében. Csak hogy, kinek van joga ezeket megnevezni, ezekről beszélni? Vakok vagyunk egymással kapcsolatosan is. És vakok vagyunk egyáltalán azért, mert hitetlenek vagyunk. Vakok vagyunk a hittel kapcsolatosan, hiszen a látás és a hit összetartozik. A hitetlenség egyszerűen azt jelenti, borzasztó vakság. Azt jelenti, hogy nem látjuk be, hogy erre az eszmerendszerre, erre az értékrendre van szüksége mindenkinek, amit Jézus hozott el. Amelyben végeredményben azt kellene föltenni magunknak, magunkban, hogy mit tehetek a másiknak és a másikért. Nem ez a lényeg. A hitetlenség vakság. Nem tesszük föl ezt a kérdést magunknak és a másik embernek. Nem látjuk be, hogy a mi társadalmunk csak akkor lesz olyan, mint amilyennek szeretnénk, ha ezeket az értékeket, ezeket az igazságokat elfogadjuk, magunkévá tesszük. Majdnem, hogy azt mondanám, bár itt összefüggéstelennek tűnik, hogy ehhez még hit se kell. Ezt nem nehéz belátni. Csak hát ugye az a baj, hogy akkor, amikor mindezt az eszünkkel akarjuk belátni, azzal is belátható, akkor ez még nem biztos, hogy meglágyítja a szívünket. És pontosan itt van a különbség az eszünk, az értelmünk belátása és a hitünk látása között, hogy amikor az ember a hitében látja be ezeket az igazságokat, akkor meglágyul a szíve, akkor érzékenyé válik, és jóindulatúvá válik az ember maga is. Erről van szó. Tehát, akkor amikor a misszióról beszélünk, akkor ezekkel a kérdésekkel kell szembesülni, látó emberekké kell válnunk. Vagyis hívő emberekké kell válnunk. Mert csak ezáltal tudunk valamiképpen kikászálódni a kilátástalanságból. Mert valójában ennek a mai bibliai történetnek én ezt a címet adnám, kiút a kilátástalanságból. Hiszen a vakság az kilátástalanság. Gyönyörű a magyar nyelv megint, és a szó, a vak az, aki kilátástalan. Nem csupán az mondjuk nem lát, kilátástalan helyzetben van. Egzisztenciális problémáról van szó valójában. Az ember személyi méltóságáról van szó valójában. Ez a vak ember, aki ott ült az út szélén, ez egy kilátástalan helyzetben volt. Rászorult teljes egészében az emberek jó indulatára. Minden attól függött, hogy ki az, aki egy pillanatra megáll, ki az, aki odafordul hozzá, ki az, aki szól hozzá, ki az, aki segít rajta. És nyilvánvalóan ennek az embernek ez egzisztenciális helyzetét jelöli. Ez a kilátástalanság. A személyi méltóságával van igazából gond. És akkor, amikor mi misszionálunk, akkor, amikor mi megyünk mindenkihez, akkor pontosan Jézus hangsúlyai miatt ezek az emberek kerülnek a középpontba, akik kilátástalan helyzetben vannak. Elgondolkodtam azon, mi lenne, ha úgy Jézus megjelenne, aztán föltenné mindegyikünknek a kérdését, mit tegyek neked? Mit mondanánk? Mit kérnénk tőle? Azt hiszem, hogy zavarban lennénk. Nem véletlen. Akkor, amikor megáll Jézus ezelőtt, az ember előtt, akkor ezt kérdezi, mit tegyek veled, mit tegyek neked? Látszólag értelmetlen kérdés, hiszen ez az ember vak. Uram, hogy lássak, miért kell föltenni ezt a kérdést? Hát ez az egyetlen vágya, hogy lássak. És pontosan Jézus ezzel a kérdésével, ezzel a talán furcsának tűnő kérdésével középpontba állítja ezt az egész kérdést. Nem csupán az embert, hanem az ember helyzetét. És azt, amiről előbb beszéltem. Az ember kilátástalan helyzetét. És akkor, amikor Jézus meggyógyítja, akkor ez az ember mindent átértékel, az addigi életét, hiszen kikerült ebből a helyzetből, és követte őt, ahogy olvastuk a Bibliában. Tehát akár ezt is mondhatnám a kilátástalanságból a követésbe. A kilátástalanságból Jézus útján. Vagy azt is mondhatnám a vakságból a hitre. Testvérek, nagyon fontos kérdés ez. Ez a történet, ahogy már előbb is említettem, átvitt értelemben, értendő. Ez az ember azt kéri Jézustól, Dávid fia, könyörülj rajtam. Az, hogy Dávid fia, ez azt jelenti, hogy ez az ember Jézusban fölismerte, hogy ő a Messiás. Ő az Isten küldötte. És ezért mondja neki Jézus, hogy a te hited meggyógyított téged. Mert ebben az ő kiáltozásában megfogalmazódott az ő hite, Dávid fia, könyörülj rajtam. És ami a mi számunkra sokkal, de sokkal izgalmasabb, az az, bár ez se elhanyagolható, hogy azt mondja, hogy könyörülj rajtam. Könyörülj, testvérek. Akár mondhatnám azt is, hogy irgalmaz. Irgalmaz nekem. És valamiképpen mindegyikünk ezt mondogatja újra meg újra, amikor várjuk azt, hogy az a másik értsen meg bennünket, és ne vakon, ne előítéletesen forduljon hozzánk. Könyörülj rajtam. A könyörülj szó a zsidóban a rahamim. És ez az anyaöl fogalommal függ össze a rehemmel. És ez azt jelenti, könyörülj rajtam, vagyis adj nekem olyan biztonságot, amelyben kibontakozhat az életem, úgy, ahogy a magzat élete kibontakozik az anyamében. Gyönyörű. Ezt a könyörületet várják az emberek egymástól. Talán mondhatom így, várják a keresztényektől elsősorban. Azt a biztonságot, amit az anyaméh jelent a magzatnak, ahol megérlelődik az ő élete a születésre. Valamiképpen a misszionáló egyháztól, a misszionáló keresztényektől ezt várná a világ, ha egyáltalán meg tudja fogalmazni. Egy biztos. Valami fajta biztonságra vágynak az emberek. Az anya ölnek erre a biztonságára, csalódtak a politikusokban, egész világon. Csalódtak a pénzemberekben, csalódtak a különböző vállalkozások embereiben, hiszen valóban ezek a vezetők azok, akik létrehozták ezt a világot, amelyben élünk, ahol ekkora nagy szakadék van ember és ember között, népcsoport és népcsoport között. Anyaöl biztonságára vágynak az emberek, hát nem az anya szent egyház lehetne az anyaöl. Akkor, amikor ennyi csalódásuk van az embereknek, meggyőződésem, néha mondom is, hogy itt a mi magyar helyzetünkben is, az az érzésem, hogy az egyháznak a küldetése kell, hogy a középpontba kerüljön. Csak sajnos, mintha nem éreznénk át ennek a fontosságát. Vagy gyöngék vagyunk, erőtlenek vagyunk, vagy nem vagyunk igazából hívők. Könyörüljön rajtunk az Isten. Elsősorban rajtunk, hogy mi tapasztaljuk meg, hogy a Jézussal való találkozás úgy gyógyít meg bennünket, mint ezt a vak embert. És aki abban a pillanatban mindent átértékelt is, és Jézus útján járt. Könyörüljön rajtunk az Isten, találkozzunk vele. Gyógyítson meg bennünket, hogy aztán az ő útján tudjunk járni, hiszen csalódtunk annyi fajta útban, ahány fajta ajánlattal találkozunk. Testvérek, nagyon fontos ennek a mai napnak az üzenete a számunkra. Ha Jézus megkérdezné tőlünk, mit tegyek neked, mit tegyek veled, akkor ezt kellene mondani. Uram, hogy lássak. Uram, hogy lássam, mi az, amire szükségem van személy szerint nekem, szüksége van a másik embernek, szüksége van a társadalomnak, az egész világnak. És ha meggyógyulunk, akkor biztos, hogy egy új úton járunk, amely az emberiség üdvét szolgálja. Jézus ennek az üdvösségnek a szolgálatára küld bennünket. hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, nagyon fontos, hogy együtt tudjunk érezni. Néha az az érzésem, hogy ami Anyaszentegyházunk tagjai, akiknek a misszió lenne a feladata, igen sokszor megelégedünk azzal, hogy ismerjük a teológiai fogalmakat, kész teológiai válaszaink vannak esetleg, szép liturgiát kreálunk, liturgikus előírásokhoz görcsösen ragaszkodunk, közben közömbösen megyünk el egymás mellett. Nagyon fontos, hogy belássuk, hol fakadnak az élet forrásai. Mindenképpen Jézussal való kapcsolatunkban. Örüljünk együtt azzal a testvérünkkel, aki ma ünnepel, születésnapját ünnepeli, és megadta neki a Jóisten azt a nagy ajándékot, hogy unokáiban láthatja az élet értelmét. Természetesen saját magunknak mindent meg kell tennünk azért, hogy értelmes életet éljünk, aztán ezek ilyen ráadások, amikor áldozatos életünk gyümölcseként ezt a külön kegyelmet, külön ajándékot is megadja az Isten. Imádkozzunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, működjék hatékonyan bennünk a szent áldozás kegyelme, hogy amit most a szent színek alatt magunkhoz vettünk, azt a maga teljességében elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Kedves Uram, engedje meg, hogy néhány szót szóljak a mai oltár díszítésről. Kertünkben idén először termettek a gránát, a font tizet. A tíz gránát, amit áldozunk a szolgára. Mert az atyának tegnap volt a tizedik fogadalmi évfordulója. Arra gondoltunk, hogy magyar földön is megterem a gránátban. Igaz, hogy még nem olyan nagy, mint a délebbre fekvő országokban, de mégiscsak gránátban. És még az a gondolat jutott eszembe, hogy amikor egy kertész meglátja, hogy megmutatja magát a fa, milyen gyümölcsöt is hoz, akkor általában arra szokott gondolni, hogy most már biztos, hogy megmarad. Mert hogy gyökeret vert, jól érzi magát annyira, hogy beteljesítse azt a küldetését, amire az Úr teremtette, hogy gyümölcsöt hozzon. A másik, ami eszébe jut egy kertésznek, hogy Jézus úgy mondta, hogy gyümölcséről ismeri meg a fát. Jó gyümölcsöt hoz, a rossz fa, rossz gyümölcsöt. A kertész ilyenkor látja azt, hogy tényleg fajta azonos-e az a fa, amit eltelepített és évek hosszú során gondozott. Ezekkel a párhuzamokkal, ezekkel a szimbólumokkal, gondolatokkal szeretném Atyát köszönteni ezzel az évfordulón. És némi ajándék, a tudomány, az empíria világával egy könyvsorozat, és a szentek tudományából Szent José Mária Eszkivának a szent beszéd gyűjteményeiből hoztunk néhány cseppet, amivel kerekebbé tudjuk talán tenni ezt az ünnepet. fogadja szeretettel a köszöntésünket. Kívánunk atyának még több jó munkatársat az Úr magyarországi Gránáthalma kertjében, és egészséget és sok erőt további munkához.
Amikor elhatároztam, hogy azt a szép egyházközséget, amely létrejött, megszületett az zugligeti Isten kertjében, elhagyom, ennek egyetlen motívuma volt, látni kellett azt, hogy akik szegények, azok betegebbek is. És a betegápoló irgalmas rend maradék két tagjával, akik akkor még éltek, azokkal sokat beszélgettem, már azt megelőzően is, és azt gondoltam, és ezt írtam arra a kis üzenetre, amit akkor mindenki megkapott, aki jelen volt az ünnepségen, hogy maradék életemet szeretném ilyen értelemben a Jóistennek adni. Hát azóta eltelt több mint 10 év, mert ez már a fogadalomtételnek a 10. évfordulója. Persze ennek nem mindenki örül. Éppen most készül ellenem egy könyv, amely azzal foglalkozik, hogy miért adták vissza az irgalmasoknak a kórházat. Minő bodorság valakinek a tulajdonát visszaadni. Hát, ugye ez a sajátos gondolkodás, nem baj. Ő is a missziónk célpontja, aki ilyeneket ír, ilyeneket gondol, megteheti, joga van hozzá, egyébként pedig úgyis a lelkiismeretét kell hordoznia. Nagyon szépen köszönöm, Csaba, hogy mindig valami kedvességgel, figyelmességgel gondoltok az eseményekre. Meg személy szerint rám is. Hát igen, valóban még Rómában is sokkal nagyobb gránátalmák teremnek, a Spanyolországban még nagyobbak, meg pirosak, szépek. Hát ez ilyen csökött magyarországi gránátalma. Hát körülbelül ilyen is a helyzetünk a jelen pillanatban. Gellért ezt jól tudja. És vagyunk ugye mindössze néhányan. Reményteljes fiatalok még kint készülnek, de nem egyszerű ebben a mai helyzetben, különösen ilyen egészségügyi viszonyok közepette, ilyen őrült vállalkozással foglalkozni. Bízom benne, hogy az Isten jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint mi, és éppen ezért nagyon kérem, hogyha ilyen gyümölcs is termett, ide, ennyire futotta. Majd bízom abban, és hiszek abban, hogy lesznek követők, és egyszer legalább olyan szép lesz ez a irgalmas rendi szerepvállalás Magyarországon, mint volt 1950-ben, amikor csak itt Budán körülbelül 20 szerzetes volt, és nővérek voltak, és gyógyszerészek, irgalmas rendi szerzetesek voltak. Sajnos közülük néhányan a háború alatt is meghaltak, olyan is van, akit agyonvertek. Bízom benne, hogy ők is közben járnak értünk, és segítségünkre lesznek. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak együtt ennek a jó célnak a megvalósulásáért. Ez Isten dolga, Isten ügye. Mi csak próbálunk erőlködni. És ha az Isten akarja, akkor akárki, akármit mond, nem tudnak elegendő erőt kifejteni, mi elpusztítana bennünket. Remélem, hogy lesznek munkatársak. Nagyon szeretnénk, ha a betegápoló irgalmas rend új támogató tagokkal gyarapodna, akik ilyen harmadik rendi tagokként emellé, az ügy mellé odaállnának, mert azért ez ma már több, mint irgalmas rend ügye. Ez ma meggyőződésem, hogy a magyar egészségügy szempontjából egy fontos kérdés, hiszen ezt ugye nem mondják, elfelejtik, hogy Magyarországon az egészséggel kapcsolatos szolgáltatások, megújult szolgáltatások az irgalmasok által jelentek meg. Csak hát ugye most olyan időt élünk, amikor el kell hazudni azt, ami az igazság. Nagyon fontos lenne, hogy támogatók állnának mögénk, csatlakoznának hozzánk, persze szerzeteseket is várunk, fiatalokat is várunk, akikben van ennyi bocsánat, vagányság, kockázatvállalás, hogy ezt az életutat merik választani az emberek szolgálatában. Egyébként sokan segítenek bennünket. A legnagyobb segítőm, hadd mondjam azt, aki ebben a döntésemben is fő bátorítón volt, az a nővér, aki ott áll, Teréz nővér. Teréz nővér, akinek nem régen volt a névnapja, sajnos nem tudtuk itt megünnepelni, mert csak ilyen kis körben sikeredett érte szentmisét bemutatni, meg imádkozni. Köszönjük meg az ilyen szövetségeseket, mint amilyen ő. Isten áldja meg Teréz nővér. Köszönjük szépen. Az igazság az, hogy ilyenkor nagyon szenved. De valóban nem csak látszatra szenved, hanem olyan okos dolgokkal tanítja ő az embert, hogy nem is merem elmondani, hogy milyen nagy bölcsességeket tanulunk tőle, újra meg újra, nagy ajándék ő nekünk. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ne felejtsék el a testvérek, szombaton Esztergomban a boldoggá avatása lesz Meszlényi püspök úrnak, jövő vasárnap meg minden szentek ünnepe lesz. A szentjeinket köszöntjük, és másnap halottak napja este a 17:30 szentmise minden megholtakért mutattatik be. A szentmise véget ért, menjünk békében. Istenem.